Köszöntelek benneteket, szeretettel az Úr és Nak nevében. Pál így fogalmaz, és nagyon fontosnak tartom. Akiben van a mi váltságunk, bűneinknek a bocsánata és az örök életünk. Szeretnék Tamás gondolatmenetét majd kibontani, hogy mi az, hogy Isten felől gondolkodni. Ez egy nagyon fontos része a hívő életünknek, meghatározza teljesen azt, hogy valóban szeressük az Urat, és szolgáljuk őt. Az van bennem, hogy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, köztetek. 10 évvel ezelőtt még az első gyülekezeti helyeteken Sándor testvérem meghívott, és kemény vese görcs közepette jöttem, és ma reggel, mit gondoltok, mire ébredtem? Vese görcsre. Hát mondom, Uram, segíts meg. Az első egy évtizede volt, az keményebb volt, és az Úr könyörült rajtam, és itt lehettem köztetek, most is könyörült rajtam, és itt lehetek köztetek. A sátán megtámadja a testünket is, mert szükség van a testünkre, hogy szolgáljuk az Urat. És sokan mondják nekem, hallom, hogy nem éreztem jól magam, és azért nem jöttem el. Igen, otthon is rosszul érzed magad, hogyha, értsétek jól ezt, hogyha nincs olyan különösebb, olyan nagyobb baj. Az ördög megleli a módját, hogy otthon tartson bennünket, és ne üljük át ezt a közösséget, ami most itt van. Az nem mindegy otthon hallgatva, vagy itt lenni. Úgy gondolom, ebben egyet értünk. Mai délutánnak az igének a helye írva találtatik János jelenések könyvének a 2. részében. Így kérem, hogy keressétek meg a Bibliátokban János jelenések könyvének a 2. részét, és a 2. rész 1. versétől olvasom Isten igéjét, a 7. versig terjedő igeszakaszt kívánom felolvasni. Én majd a Károli fordítás szerint olvasom. Isten igéjét bocsássátok meg, majd szó lesz erről is, hogy miért olvasok Károlit, és miért használok még mindig azt. Tehát János jelenések könyvének a 2. részét lapozzuk fel a Bibliánkban, és a 2. rész 1. versétől én a Károli fordítás szerint fogom Isten igéjét olvasni, amely a következőképpen hangzik, és tudósít bennünket a Szentírás. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Imádkozzunk. Dicsértünk téged, mennyei atyánk Jézus nevében. Köszönjük neked a te ígéret és a te beszédedet, amelyben úgy hiszünk, hogy élő és ható. És azért imádkozom, Úr Jézus, hogy hasson. Hasson elsősorban, Uram, az én szívemből, lelkemből, hadd tudjak szólni, és hadd tudjon elhatni az én testvéreim felé is, hogy megteremje az ő gyümölcsét, amelyre rendeltetett. És kérjük a te csodálatos jelenlétedet, amelyet megígérted, hogy mindenkor velünk vagy a világ végezeteig, és mi hiszünk ebbe, és most is ebbe kapaszkodunk, és kérjük azt, hogy a te jelenvalóságoddal légy itt közöttünk. Mennyei atyánk Jézus nevében. Ámen. Hát, kedveseim, pár gondolatot le is írtam, én fel is jegyeztem, hogy esetleg fejben tartsam azokat a dolgokat, ugyanis megmondom nektek őszintén, hogy kezdek öregedni. És az öregséggel jön az, hogy kell segítség, és nem kell szégyelni. Mivel is kezdjem az én bizonságtételemet, úgy kezdtem, hogy megtiszteltetés itt lenni közöttetek, és ez teljesen a szívemből van, Sanyi testvéremnél ebédelhettünk, az Úr kegyelméből is egy pár gondotot már ott elmondtam, és nagyon őszinte vagyok. Nagyon gyenge képességű vagyok, vagyis úgy alkotott engem az Úr. És én ezt tudom. Végig kísérte az az én életemet, a tanulmányaimat, a munkahelyemen. Elmondtam azt, hogy a velem egykorú kortársaimhoz képest le voltam maradva, és kőkeményen kellett dolgoznom azért a déli egyórás ebéd szünetemben, hogy behozzam azokat a lemaradásokat, ami volt az én életemben. Nagyon keményen oda kellett magamat tenni, hogy föltornázzam magam, és elsajátítsak egy szakmát, és ezt teljesen elsajátítsam, hogy eltartsam a családomat, és ebbe a társadalomba azért helytálljak, ahogy az Úr gyermekeihez illik. És az Úr ezt megadta, és az, hogy én itt állok közöttetek, és hirdetem Isten ígét, az Istennek a csodája, higgyétek el, és van mögöttem egy hívő édesanyám, aki ezért imádkozott. Azért imádkozott, hogy legyek én ige hirdető. És én azért állhatok itt előttetek, és azért szólhatom az Istennek a beszédét, mert ezért konkrétan valaki imádkozott. És annak ellenére, hogy az Isten gyenge képességgel adott nekem, tehát nem zúgolódom, jött az ő szellemével, és betöltött engem, és formált, és emelt, és alakította az életemet, és szeretném megosztani a magam egyszerűségével köztetek mindazt az üzenetet, amelyet kaptam az Úrtól. És akkor kezdem úgy, hogy valamit igazán nem értek, amikor elolvastam ezt az ige szakaszt. Jézus először azt látjuk, hogy megdicséri a gyülekezetet, ugye dicséri, és utána van egy panasza, és utána van egy helyreállítása. És felsorol a Biblia olyan igazságokat, hogy azt mondom, hogy uram, most mi van? Most nem érte. Figyeljétek meg. Azt mondja, fáradtál, türelmes voltál, gonoszokat megítélted, akik apostoloknak mondják magot, és nem azok. Gondoljátok meg, hogy a Szentléleknek milyen jelenléte kellett, hogy ott legyen az életükben, a gyülekezetnek az életében. Terhet viseltél, béketűrő voltál, béketűrő vagy, és a nevemért fáradoztál, nem fáradtál el. Most akkor mi van? Most tényleg nem értem. És kértem az Urat, Uram, nyisd meg. Mi az igazi problémája ennek az egésznek? És akkor megtaláltam egy picit oda lapozva az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. részéhez, oda lapoztok, akkor megtaláljuk erre a megoldást, a választ. A választ. Hogy ez az efézusi gyülekezet ilyen remek testvérekből állt, annak volt egy fontos előzménye. Valaki ezt jól megalapozta. Az Isten a Szentlélek által. És akkor felteszem a kérdést Sanyi testvérnek, majd válaszol rá, hogy hányan indultatok el, amikor az Úr mondta neked, hogy induljatok el. Képzeljétek el, ez a gyülekezet, ez az efézusi gyülekezet 12 fővel indult el. Ti hányan indultatok? Halleluja! Nem tudtam teljesen, de szeretném felolvasni. Pál, amikor az efézusi közegbe bekerül, akkor fejből tudjátok, akik is forgatjátok a Bibliát, hogy rálelt 12 férfira, akik még csak a János keresztségével keresztelkedtek meg. És azt mondja, vetetek egy szent lelket, azt se tudjuk, hogy van szent lélek. És azt mondja a Biblia, azt tanítja Pál, rájuk vette a kezét, imádkozott értik, és szent lelekkel betöltekeztek. És 12 fővel elindul ez a gyülekezet. 12 fővel. De Pál azt mondja, látja azt, hogy gond van, a zsidók ellenállnak, a zsinagógában nem lehet folytatni tovább a szolgálatot és a gyülekezetnek az alapítását, ezért egy iskolába elviszi őket, elkülöníti. És akkor figyeljétek meg ezt az alapot, amelyet Pál és letesz ennek a gyülekezetnek az életébe. Nem csak úgy alapot, éveket. És akkor újra teszek fel a kérdést, Sanyi, hogy jól látom-e, hogy ti, akik ige hirdetők is vagytok, segítsetek együtt. Én nem olvastam a Bibliába sehol se, ahol Pál 3 évig ott van egy gyülekezetnek az életébe, és 3 évet odaszán az ő szolgálatából, hogy megalapozzon egy gyülekezetet. És akkor kezdünk kicsit megvilágosodni avval kapcsolatban, hogy micsoda lelki erényekkel bírt ez az efézusi gyülekezet, amelynek ír az Úr Jézus, vagy üzen János által. Most kezdjük megérteni, hogy olyan alapokat vett, és figyeljétek meg a Szentírásban, azt olvassuk, hogy amikor Pál odamegy, ugye, és azt mondtam nektek, hogy alapokat vetett, akkor vannak egy főpapnak, zsidó főpapnak fiai, a Skéva fiai, ördögűzés. Kezdődik avval. És ugye azt mondják ezek, hogy Pál, akit Pál hirdet, Jézus nevében távoz belőle. És olyan csodálatos dolgok történnek, hogy ugye ezek a férfiak megszégyenülnek, és mindenki megfélemlik. És meglátják azt, mert ugyanis Pál apostolnak a testéről elviszik a ruhadarabokat, és meggyógyulnak az emberek. És ez még mind nem elég, kedveseim. Azt mondja itt a Biblia további szakaszában, hogy jön egy Demeter ötvös lázadása. Gondoljátok el, felfordul az egész város. Ugyanis ezt megelőzi az, hogy a gyülekezetben, azt mondja, hallgassátok meg, és apostol cselekedet 19. rész, 18-as versétől olvasom, és sokan a hívők közül előjöttek vala, megvalván és megjelentvén cselekedeteiket, sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindenek láttára megégetik, és összeszámlálak azoknak az árát, és találák 50 000 ezüst pénznek. Ekképpen az Úrnak igéje erősen nevekedik, és hatalmat vesz vala. Na most, utána jön Dömötörnek a lázadása, ugyanis egy mesterember, és látja azt, hogy Isten olyan hatalmasan munkálkodik, hogy az ő anyagi jövedelmük el fog vészni, és figyeljetek, egy egész város felbojdul. Tehát ehhez tudnunk kell azt, hogy Pál apostol hatalmasan megalapozta az Isten szent lelke által ezt a gyülekezetet, és itt értettem meg, hogy miért van ilyen sok lelki erény ebben a gyülekezetben. Na most. De mégis Szentlélek által, ha oda pillantatok, apostolok cselekedete 20. rész 29-es versétől szeretném olvasni Isten igéjét, és betekintést kapunk, hogy Pál apostol jövendől erről a gyülekezetről, nem tudom, tudtátok-e, de itt megtaláljátok, majd megtaláljuk. Apostolok cselekedetei 20. rész 29-es verse. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én, és akkor innen vettem, 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szűntem könyhulatással inteni mindenkit. És most, atyám fél, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmes igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. És az Isten igéje épít és megszentel és üdvözít bennünket, ezt mondja Pál apostol. Tehát az a panaszom, azt mondja a Biblia, az Úr Jézus szerint, hogy elhagytad az első szeretetet. Nos, hát itt kapcsolódnék abban a részbe, hogy is néz ez ki igazából. És hogyha ezt nem tudjuk megérteni, nem tudjuk elfogadni, akkor gond van velünk. Személyes életemben engedjetek meg példákat. Az első, az én apai családomban történt ez meg. Apai nagyapám megtért. De a déd nagyapám nem. Apai déd nagyapám nem. És szeretnék visszaugrani 70 évre. Jó, menjünk vissza. És az van, hogy abba a korba, hadd mondjam még azt, hogy édesapám 9 éves volt, és úgy emlékezik vissza 9 évesen, mint 9 éves fiú gyerek, erre az eseményre, a családban, ami megtörtént. Így volt, hogy ha a gyermek nem volt munkás ember, és nem tudott tenni valamit az asztalra, akkor nem ülhetett az asztal főre. Az asztal főre. És külön ültek. És ugye egyszer az én nagyapám, aki megtért, bizonyára olvasta a Bibliát, és egyszer megszólította, nagyon kemény ember volt a dédim. Azt mondta apu, fiam, nagyon kemény ember volt a dédim nagyapád, avval a gondolkodással. És illemtudóan megszólította az én apai nagyapám, az én déd nagyapámat, hogy édesapám, én nagyon szeretném, ha az én gyermekeim ide ülnének velem az asztalra. A dédi kemény volt, harcolt, küzdött. És azt mondta az én nagyapám, édesapám, én ezt így szeretném, hogy itt üljenek az én gyermekeim az asztalnál. És innen kezdődik az életünkben az első szeretet nagy kérdése, hogy megértetted-e, és megértettem én, hogy Jézus mondott egy csodálatos mondást, egy vágyat a szívében, és ez így hangzik. Mennyei atyám, én azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek. Ott legyetek ti is. Oda ülhessetek mellém. Az asztalra oda ülhessetek, és én is oda ülhessek az asztalra. Nem vagyunk méltóak, még nem tettünk semmit az asztalra, ezt idézőjelben mondom, de én ezt úgy szeretném. És a dédi, mivel öreg volt már, tudjátok, a nagypám akkor átvette a gazdaságot, meg kellett, hogy adja magát. És a mennyei atyát kibékítette a fia, az Úr Jézus az ő halálával, váltságával. És innen kezdődik az a történet, amit nagyon sokat lehet hallani és idézni, egy síró főniciai asszony jön Jézushoz, és kiállt Jézus után, és azt mondja, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, az én lányom az ördögtől gyötrettetik. És Jézus azt mondja, figyeljetek, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Megsérti ezt az asszonyt, megsérti, de mégis bevárja, a lábai elé zuhan, és azt mondja, igazad van, uram, de az ebek is esznek a morzsalékokból, amíg az ő uruk asztaláról lehullanak. És akkor megkérdezlek szeretettel, te nem érzed, hogy ott ülhetsz az asztalnál velem együtt? Tudjátok, hogy mit csinálnak a fiak? Lógatják a lábukat, szemetelnek, morzsálnak, pocsékolnak, a régi világban meg a jószágot ott ülnek az asztal alatt, és lesik és várják a morzsát. Egyáltalán, kedveseink, tisztában vagytok, hogy hol ültök, hogy hol lehettek, hogy hol vagytok. Lógatjuk a lábunkat, újra mondom, pocsékolunk. És Jézus, figyeljtek meg, Jézus azokat az ellenálló farizeusokat, akik őtet támadták keményen, azt mondja rájuk, hogy fiak. Hogy mindenkinek megvan az esélye a mai világban, hogy fiak lehetünk. Ezzel tisztába kell lenni annak az embernek, aki az Urat szolgálja. Teljesen értelmünkben meg kell világosodnunk arra nézve, hogy kik vagyunk. Most van egy kis idő, most olvastam egy könyvet, kegyelemből megragadva, és nagyon megfogott engem egy kis. Az író is valahol valakitől vette, így mondta, hogy a más pennájából származik, és nagyon megfogott engem, és még engedjétek meg, hogy elmondjam ezt, mert nagyon fontos. Egy képet mutat Dávid király életébe egy betekintés, és Dávid király az asztalnál ül, és vacsora van, és jön Támár, a gyönyörű, szép Támár, a kecses, a csinos, leül a király asztalánál, és helyet foglal, jön Ammon, a furfangos, az agyafúrt, Ammon, az elsőszülött, leül a király asztalánál, helyet foglal, egyszer csak jön a férfi, vagy a nőknek a bálványa, Absalom, hibátlan, szeplőtlen, holló fekete hajával, egy tökéletes külsővel helyet foglal a király asztalánál, egyszer csak megjelenik a tudós, az okos, az elgondolkodó Salamon, helyet foglal a király asztalánál, ma megvan hívva Joáb, a sereg fővezér, a napbarnyított kemény Joáb, az is helyet foglal a király asztalánál, és akkor egyszer csak csend és kopogás, csoszogás. Mindenki néz, jön a béna, Méfibóset. Tudjátok, akkor még nem volt kerekesszék. Kopogtak a mankók, a nyomorék. Esetlenül helyet foglal a király asztalánál. Az asztalterítő elfedi a nyomorék lábát, és ott ülhet a király asztalánál. Hát, kedveseim, nem tudom, hogy érzitek-e. Tudjátok, a tisztában vagytok-e a helyzetetekkel és az állapototokkal? És én is tisztában vagyok a helyzetemmel és az állapotommal. És ez meghatározza a hívő életemet, a szeretetemet, az, hogy ki voltam, az, hogy ki vagyok. És hogy könyörült rajtam az Isten. És hogyha ebben te tisztában vagy, és én is, akkor soha nem leszel céltévesztett. Soha nem fogod eltéveszteni a célt, hanem igenis tudod azt, hogy könyörült rajtad az Isten, az ő fia Jézus Krisztuson keresztül is által. És ezt mindig tudod, és mindig ott van a lelki szemeid előtt. Maradnék még egy picit az első szeretetnél. A kabai gyülekezetnek az életében, édesanyámnak a barátnője is volt ez a testvérnő. Ő nem választott, hívőszülők gyermeke volt, nem választotta az Úr Jézus, férhez ment, nem hívő társat, választott magának, és egy olyan 30-40 éves kora közötti korban döntött a szívében, és akkor megragadt őt az Úr, és azt mondta, hogy az Úr Jézusnak odaadja az életét, és bemerítkezik. Igen ám, de volt egy nagyon kemény férje. Bemerítés napja, gondoljátok el, milyen örömnap, mindenki pörgesse vissza, és bezárta a szobába a feleségét. És nézd csak az első szeretetet. Találékony. Nincs akadály. Aj, ablak ki, suhé. De azt is tudta, hogy ha hazamegy, mi vár rá. Tudjátok? Azt is tudta, tisztában volt, és meg is kapta. Meg is kapta. És nem úgy volt, akkor ha jól emlékszem, Debrecenbe kellett elmennie, és hazajönnie, és gondoljátok el, hogy ott volt azért, azért testből vagyunk, és emberből vagyunk, és azért Jézusért teszi, de azért szerintetek nem volt benne, azért az, hogy hazamegyek, megkapta kék, zöld, minden szint játszott. Nagyon, nagyon elverte a feleségét. Nagyon elverte a feleségét. De az első szeretet, az nem ismert. Lehetetlen. Nem ismert határokat. Itt van a én kis feleségem, és ő is egy példa előtte mindig. Úgy vállalta az Úr Jézust és a bemerítést, hogy azt mondta az édesapja, hogy nem jöhetsz haza, bemerítkezel. És akkor ott a gyülekezetben Szász Imre bácsi és kedves felesége, már az Úrnál vannak mind a ketten, avval tudatban ment a feleségem, hogy azt mondták ez a kedves testvérek, hogy Zsuzsa, egy darabig itt megleszel nálunk. De vállalni, mert belül van valami tűz, valami első, amely nem összetéveszthető, amely nem fölcserélhető, amely csodálatos tüzet ad a hívő embernek az életében. És én úgy gondolom, hogy valahol Jézus megpendíti azt, hogy vissza kell emlékezni az elsőre, ahogy elindultunk, ahogy éreztük a bocsánatot, amely nem ismert akadályt az életünkben, hogy őt szeressük, kövessük, és azt mondjuk, hogy ő hozzá tartozunk. Aztán tudjátok, van egy másik része is itt a szeretetnek. Szeretném ezt az oldalát is megvilágítani. Azt is ismertek a történet a Bibliában, nagyon ismerős a számunkra, hogy Magdalénia Mária, egy bűnös nő, és tudjátok, Jézus halála előtt röviden megkeni Jézust. Megkeni. És akkor szeretnék egy másik területet megvillantani a szeretetből, és mindenkinek olyat adni ma este, hogy válasszon, ki milyen élethelyzetben van. Az hangzik el abba a történetbe, hogy mindenki fel van háborodva, azt mondják, egy tékozlás, egy pocséklás. Azt, amit tett ez az asszony, és megkérdezlek szeretettel téged. Különben egy bizonságtétel indított el a gondolatod bennem. Otthon kabán hallgattam egy bizonságtételt. És tudjátok, hogy mi az érdekes, amit Isten adott nekem ebből? Az, hogy a szeretet nem mérlegel. A szeretet nem gondolkodik. Megéri vagy nem éri. A szeretet az cselekszik. A szeretet olyat produkál, aminek másnak csípi a szemét, az órát, a lényét. Mindenki bele volt betegedve, de ő nem mérlegel. Értitek? Ő nem mérlegel. Az a szeretet, ami a szívében van, nem mérlegel. Semmi se drága neki. Pál is mondja, hogy semmi se drága, még az életem se. Jézusért. Nem drága neki. És van egy csodálatos igazságot, és megtelt a ház a kenet illatával. Az egy olyan kenet volt, az egy olyan jó illat volt, az Isten felé, Jézus Krisztus felé, a megváltó felé, hogy ott a környezetben, a legszorosabb tanítványoknak a szívében, életében akkor még nem volt jelen. Emlékezzetek, mikor Jézus találkozik Péterrel, akkor három kérdést tesz föl, és ott van indulásként a hívő életben, hogy szeretsz engem? Jobban szeretsz-e ezeknél? Szeretsz-e engem? Igen, beszélünk agapé szeretetről, isteni szeretetről, de én szeretnék beszélni elsősorban Jézus iránt való szeretetről. Ez egy nagyon fontos dolog, része az életünknek. Aztán azt lehet látni, és azt lehet tapasztalni itt, hogy ez a gyülekezet, ezek a testvérek, cselekedtek, és Tamás a Szentlélek által vezetetve olvasta fel az ígét, mert én avval szeretném összekötni most, hogy az embertársaink felé való szeretet, miért először is Krisztus iránt való szeretet, utána pedig az embertársaink felé való szeretet. Megmondom, hogy mire gondolok teljesen. Krisztus szeretjük, rendben van. Ez az első parancsolat, igaz? Minden erőből. Aztán pedig a te fele barátodat. Na ez hiányzott ennek a gyülekezetnek az életéből. És ez hiányzik az én életemből, megmondom én nagyon őszintén. Az a mentő szeretet, a másik felé, a másik irányába, ami lejjebb és lejjebb ment az életemben. Az ajándékok megvannak, az ajándékok működnek, elámulunk. Uram, mi a bajod ezzel a gyülekezettel? Hát olyanokat csinálnak, hogy ezt... És ha elolvassátok, otthon veszitek a fáradtságot ennek a hét gyülekezetnek, egyben se olvasol ilyen kiemelkedő lelki ajándékokat. Nem olvasol. Csak itt az efézusi gyülekezetben. Egynél se lehet olvasni. Akkor hát mi a probléma? És a probléma a második nagy parancsolat, Isten szerinti parancsolat, szeretett parancsolata, hogy nem tudjuk úgy betölteni, nem kezd működni, mert ezek az ajándékok haszonra adattak, azt mondja a Biblia. Haszonra, hogy ezek működjenek. És ez kezdett leülni, és kezd leülni az én életemben, és lehet a ti életetekben is. És olyan nagy vágy volt a szívemben, hogy az Úr újítson meg engemet, és elmondom, hogy újított meg. A pásztoromnak segítek egy picit, egy ingatlant vett, és felújítás van, és mondtam neki, figyelj, felírom neked a fürdőszobához, a fűtéshez a dolgokat, de magát a fittingeket, az idomokat én szeretném megvásárolni, látni, mert sok bóvli van már ma. és az bekerül a falba, és én szeretném látni, és elmentem. Püspökladán van egy nagyon jó üzlet, és kis kemping biciklit feldobom a vonatra, leszállok, elkarikázok, és teszem föl, és akkor látom, leghátul vagyok, és látom, ott van egy hölgy, és alig bírom föltenni tőle, ezt a kis kempinget nem akar mozdulni. Tudom, mi van. Becsukom, arrébb húzom, és akkor hallom, hogy mondja, hogy a K anyádat. És akkor elkezd szidalmazni. Ránézek, rámosolygok, arrébb, még arrébb húzolok. Hölgyem, szerintem megférünk. Van itt hely. Képzeljétek el, hogy abba a leghátsó részbe, kocsiba ketten voltunk. Komolyan mondom. Ez egy szombati nap volt reggel, és ketten voltunk. És én ezt így fogadtam. És akkor megint mondja a K anyádat. És akkor szidálkozz, akkor már jön felém. Nézek, várok, és akkor elmegy előttem, és megy, és hallom, hogy közben szid és átkoz folyamatosan. És képzeljétek el, nagyon fájt, hogy amit édesanyámat jelzőként használtam, mert hogy szidalmazott, az egy dolog, nem ártottam neki, teljesen szabályszerűen vittem föl azt a biciklit is, lehet szabad. És képzeljétek el, míg a fájdalom ott volt bennem, mert ott volt bennem, azt vettem észre, hogy kezem így föl van emelve, és azt mondom, és kérem még a figyelmeteket, Jézus, meg akarok neki bocsájtani. A saját hangomra ébredtem, kezem így föl volt emelve, meg akarok neki bocsájtani, és közben utána elkezdtem dicsőíteni az Urat, elkezdtem ott énekelni, felemelt kézzel. 9 perc alatt átrobogott velem a vonat. 9 perc. 9 perc alatt megkaptam a mennyből a bocsánatot, amit soha életemben nem tapasztaltam. Az nem volt kérdés, hogy ne bocsássak meg valakinek 1, 2 vagy 1 hét után. Őszinte vagyok. De hogy 9 perc alatt a mennyből megérkezzen ez a bocsánat, és eltöltött egy olyan örömmel, amit nem is tudok kimondani, nincs vége a történetnek. Megyek haza, nagy örömmel, baloldali szomszédom. Gyere már szomszéd hátra. Jó, azt kell tudnotok, hogy a lakásom olyan, hogy elől is, főbejáraton, utcáról van egy bejárat, és hátul is van nekem egy utca, pont úgy van, elől is van utca, hátul is van utca, úgy van a telkem, ott is van egy hátsó bejárat. És nagy kapom, és ott hozom be a fát, meg ilyen dolgokat. És én egy frankó bejáratot megcsináltam, úgyhogy a régi cserepeimet lecseréltem a melléképületről, és az pont oda gyönyörűen egy kemény utat csinált nekem. Ez 4 éve, a por, piszok, kicsit a fű, tudjátok, hogy összekötötte, hibátlan bejáró. Hazamegyek, megyek hátra, értitek? Nincs bejáró, kidúratta. A saját területemen ugyanis, mellette, tehát az én területemen volt, előtte 6 évvel, 6 esztendővel 3 kocsi beton törmeléket leborított az én területemre. Én békességbe akarok élni, jobb akarok lenni a szomszéddal, és vártam, hogy majd kezd vele valamit. És azt mondja nekem, hogy csípte a szememet, te Tibi, és úgy gondoltam, hogy kivitetem azt a beton törmeléket, de kitolta, képzeljétek el az egész bejárómat. Hát gondoljátok meg, hogyha a szellememben akkor, ugye ért az atrocitás a hölgy részéről, nincs meg a bocsánat, nincs a békesség, nincs meg a mennyei öröm, mit kapott volna tőlem a szomszédom? Mert őszinte vagyok. De olyan békességgel fogadtam, értitek, hogy még most se értem ezt az egészet. Hogy mikor az Isten az ő szeretetével betölti a szívünket, és akkor azt mondom szeretettel, és kérdezem tőletek, hogy kellünk-e hozzá, hogy az első szeretet ott legyen az életünkben? Igen, azt mondom, hogy kell lesz hozzá. Mint hogy én azt mondtam, meg akarok neki bocsájtani, arra ébredtem. Soha nem mondtam még ilyet életemben. Meg akarok neki. És az Úr adta, és jött a bocsánat a mennyből, és békességgel fogadtam azt az egész napot. Higgyétek el, hogy időmben meg anyagimba kerül azt most helyreállítani. Megteszem. Ő is valami picit segít. próbál valamit tenni, de nem az a lényeg. A lényeg az, hogy mit tudunk kapni és nyerni az Úrtól. És az Úr engem ebben fölrázott. Ebben engem megújított, higgyétek el. Abban a szeretetben, ahogy viszonyultam is, szántam azt a hölgyet, visszatérve egy pillanat, visszakanyarodva, hogy milyen rossz lelki állapotban volt. Nagy bátorsága volt egy 50 éves férfival szemben szerintem azért ilyet mondani. Nem gondoljátok? És én arra gondolok, hogy nagy bajba volt a szellemében. Jó szituált hölgy volt különben. És nem volt részek se. És szántam őt. De fájdalmat okozott. De nekünk nincsen erőnk, ha csak nem kérünk, hanem ha csak nem tesszük hozzá azt a részünket, amit nekünk hozzá kell tenni. És így látom én, hogy van egy fontos része az életünkben az, hogy az Úr Jézus akar bennünket figyelmeztetni. Elmondok nektek valamit, ami nagyon fontos az én személyes életemben. Olvasom a Bibliát, és Jézus azt mondja, azt olvasom, menjetek be a szoros kapun. Pont. Meghallom, meglátom, és megyek. Jézus Lukács írás szerint való evangéliumban megint mond valamit. És tudjátok, hogy mondja? Igyekezzetek bemenni a szoros kapun. És ez a kettő nem egyforma. Menjetek be, meg igyekezzél. Mert tudjátok, hogy mi folytatódik utána? Sokan szeretnének bemenni, de nem mehetnek, mikor a gazda felkél és bezárja az ajtót. És nagyon jól tudjátok, pont a János jelenések könyvében Jézus mondja, ime én az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja, figyeljetek, ha valaki meghallja az én hangomat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. De itt az a baj, van egy félelmetes dolog. Megfordul a sorrend. Te vagy kívül, ő belül. Gondold végig. Te vagy kívül, ő belül. Ha az Isten ad neked 70 vagy 80 esztendőt, és ő 70-80 esztendőn keresztül kínál, és tart a kegyelmid, és csendesen zörget, és várja, hogy te megnyisd. És soha nem tudod. Jézus elmondja, a Biblia, figyeljetek, a Biblia világosan ecseteli ezeket az eseményeket, tudósítja az életünkben. Jön a mennyei atya, lejön a kertbe, és azt mondja a vincelének, ez az ugye az Úr Jézus, 3 éve járok le ide ebbe a kertbe. És figyelem ezt a fát. 3 éve semmi gyümölcs nincs rajta. Azt mondja, vágd ki. Ne foglalj itt a helyet. És akkor Jézusnak, ugye ezek a 3 év, ez ilyen képletes, vagy jelképes dolog. Azt mondja az Úr Jézus, várj még, adj neki egy esztendőt. Megtrágyázom, megkapálom, megöntözöm, hát ha terem, és utána vágd ki. Figyeljétek, nem egy évet kap, hanem kettőt. Mert úgy van az, hogy te is úgy várod, hogy dolgozol, belefektetsz egyik évbe, utána másik évben majd terem. Figyeljétek, nem csak egy éved van, van kettő is. Kegyelem. Ott a kegyelem. És én kívánom azt, hogy vegyük észre, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy most már igyekezzél, és tedd oda a nevedet, és tegyél hozzá is teszem, Tibi, igyekezzél most már. Ezt olyan jó meghallani. És olyan békesség van a szívemben, a szellememben, és kívánom ezt a békességet, amikor dolgozol az Úrért, szeretnél gyümölcsöt teremni, akkor nekem volt egy problémám az, hogy most ez az én feladatom, vagy nem. Én szeretem az Urat, és én dolgozok a fizikai életemben, a fizikai erőmmel is őt. Nagyon szeretem őt. És sok ideig gondom volt, hogy ez az én dolgom, vagy nem az én dolgom. És a Biblia, mikor olvasom, akkor szépen úgy elsimítja, úgy tudósít, hogy azt olvasom. Csak azt tedd meg, ami a lehetőséged. Azt tedd meg, ami a hatalmadban áll. És akkor kezd jönni, tisztulni a kép. Kezd békesség lenni. Ez nem az én feladatom. De egyet kérek tőletek. De ami a tietek, azt tegyétek meg. Értitek, ez nagyon fontos. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Én azt kívánom, hogy ami a tiétek, azt tegyétek meg. Mert a Biblia azt tanítja, hogy ha mindent megteszünk, akkor is haszontalan szolgák vagyunk. És higgyétek el, olyan sok a mulasztásom. Érzem. És telik tőlem az idő, és kezd egyre jobban kibontakozni a menny világ előttem. És ahogy itt telik az idő, kezd lejárni, kell felfele tekintenem. Sok emberrel beszélgetek, idősekkel, hamar kapcsolatot tudok teremteni emberekkel, kommunikálok, és te megadt ezt az ajándékot, és annyi síró, fájó asszony, férfit hallok, hogy kár volt, nem hívőket is, hogy a családjáért mit összedolgozott, és most ott van az idősek otthonába. Figyeljetek, 5 gyerekem van, azt mondja az egyik néni, 5. Az 5 gyerek, és az azt jelenti, hogy azoknak férje van, vagy feleségük van, unokájuk van, és annyit nem tudtak megtenni, hogy a téli tüzeléjét nem hogy begyújtsak nála, csak behordják. Egy özvegy édesanyja 5 gyereket felnevel, kitanítat. 5 gyerek egy özvegy édesanyát nem tud eltartani. És ott van, igen, ott van a szeretetházban. És 2-szer kísért meg öngyilkosságot, nem hívő néniről van szó, hogy tudjátok. Félelmetes, mert azt mondjuk, nincs időnk. Hát így úgy látom én a saját életemben, és kívánom, hogy a ti életetekben kell, hogy meg tudjuk ragadni azt, amíg még erősek vagyunk. Így szól ez. János apostol mondja, nétek szólok, így akik erősek vagytok. És így értek el, hogy szeretnék még többet tenni, de nincsen erőm. Komolyan mondom, lejárt. 50 éves vagyok. De kezdem érezni, hogy látom a határaimat. Látom fizikai határaimat. Isten megállított 3,5 évvel ezelőtt, olyan rosszul lettem a munkahelyen, egy olyan rosszul létet zuhantott rám. Azt hittem, hogy meghalok. 3 napig nem bírtam kikelni az ágyból, és szédültem. És azt mondtam az Úrnak, Uram, értettem. És lezártam az életemben azokat a munkákat, amit le kellett zárnom. És ehhez kőkeményen tartom magamat. És fegyelmezett vagyok. Kell látni. Mert tudjátok, úgy van, azt mondja az Úr, hogy adtam eléd utat, adok neked bölcsességet, megtanítottam téged, hogy melyik úton járj. Figyeljetek, lehet menni, azt mondani, hogy megyek ezen. Hát azt mondják, 5-szer élünk, nyomni kell. Igen, itt felbukunk. Vagy azt mondja az Úr, hogy megállítottalak, adok neked bölcsességet, értelmet, megtanítalak a Szentléleket, a melyik újtóját. Uram, ezt választom. Értelemmel és bölcsességgel. Tehát azt látom, hogy kellünk mi hozzá, hogy Istennek a munkáját, Istennek a szeretetét át tudjuk adni az embertársainknak az életébe. Higgyétek, ez nagyon fontos, hogy át tudjuk adni, amire hívattunk, amire küldettünk. És ezt fölismerni, én azt kívánom nektek, ismerjétek föl. Mindennek megvan a maga ideje, látom, fiatalok vagytok, gyermekeitek vannak, megvan a maga ideje. De arra kérlek benneteket szeretettel, hogy vegyétek észre. Jézus sír Jeruzsálem felette, és azt mondja, Jeruzsálem, nem vetted észre a meglátogatásodnak a napját, az idejét. Ezt nagyon észre kell venni. Kívánom, hogy ne úgy járjunk, mint Sámson. Egy mozzanatot szeretnék, ami bennem van, itt dobog a szívembe, a szellemembe, itt lüktet. Sámson, tudjátok, amikor feszegeti a húrokat, és a végén elárulja az ő erejének a titkát, ami a hajában van, és Delilla levágja a haját, felébreszti, és azt mondja, rajta Sámson, itt vannak a filiszteusok, kimegyek, mint egy épkor, és lerázom őket. Csak hogy nem tudta, hogy az Úr, fejezzétek be, eltávozott tőle. Na erre kell vigyázz, nagyon kell vigyázni, azt mondja, de nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. Higgyétek el, olyan észrevétlen. Olyan észrevétlen, amikor talán az Úr kilép az életünkből. Működött ennek a gyülekezetnek az élete. Működtek ezek az ajándékok kőkeményen, hatalmasan. Ennek a gyülekezetnek az életébe, amelyet Pál apostol a Szentlélek által megalapozott, az Úr kegyelme által. De már nem a régiek voltak. És a legfontosabb az, hogy fókuszáljunk a szeretetre, újítsuk meg először Jézus Krisztus iránti való szeretetünket, és utána az embertársaink felé való szeretetünket. Ez nagyon fontos, ez a sorrend, hogy ez helyre álljon. Ugyanis azt mondja, hogy térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Nem azt mondja, hogy más kell csinálnod. Nem azt mondja, hogy figyelj, ez admi, ez eddig volt, ez nem jó. Hanem azt mondja, hogy az előbbi cselekedeteket cseleked. Emlékeztek-e Pál apostolra? Úgy bennem van, aki talán prédikálunk, igehirdetők vagyunk, azokba annyira beléhasít egy-egy ilyen igei igazság. Arra gondolok, amikor a galatai gyülekezetnek ír Pál, azt mondja, ó, balgata Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ilyen hamar más evangéliumra tértetek, pedig úgy hirdetetek és prédikáltatok köztetek Krisztus, mintha előttetek feszítetett volna meg. Pál apostol arra emlékszik vissza, hogy olyan kenet volt a szolgálatán, amikor ő prédikált galáciai gyülekezet életébe vagy a kezdetbe, hogy olyan erővel és olyan kenettel tudta átadni az Úr Jézus halálát és föltámadását, azt mondja, minthogyha előttetek feszített a szemetek láttára, éreztem a szellemi kiáradást. Éreztem azt, mikor én annak idején prédikáltam, és visszaemlékezett Pál apostol arra, amikor én ott prédikáltam közöttetek. Olyan hatalmas élmény volt nekem is. Értitek, neki is élmény volt, nem csak a testvéreknek, és sok év múlva visszaemlékszik erre a szellemi élményre, ami ott abban a gyülekezeti közegben történt. Nagyon fontos, azt mondja, hogy más evangéliumra tértetek. De nem másról van szó, hanem azt mondja a Biblia, de az a mondásom mellene, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedjed, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartodat kimozdítom a helyéről. Arról szeretnék beszélni, hogy nagyon fontos, és kérem az Urat, és kérd az Úr Jézust, hogy a Szentlélek által mutassa meg, hol volt ez a pont az életedben, ahol eltértél egy picit. Nem sokat, csak egy kicsit. Hol volt az a pont? Mert vissza lehet pörgetni a személyes életemben, visszapörgethetjük a személyes életünkből azt, hogy Uram, hol volt az? Hol volt az a pont az életemben? És az Úr megadja, azt mondja, mert van vágy a szívemben, hogy én ezt rendezzem az Úrral. És amikor rendezem az Úrral, akkor az Úr visszavezet engemet, és titeket is arra a pontra, ahol eltértünk, és megmutatja. És tudjátok, lehet mondani az Úrnak, hogy Uram, bocsáss meg. Ennyit kell mondani. Én szeretném megújítani veled a közösséget. Nem kell hozzá semmi különös dolog. Csak egy őszinte szívbéli megvallás. Mi így hívjuk, egy őszinte szívbéli megvallás. Úr Jézus, te látsz engemet, a szívemet, a lelkemet, a szellememet. És amikor ez megtörténik, akkor az Úr betölt az örömmel. És nem tudom, mikor éreztétek a Szent Szellemnek ezt az örömét. Ezt az örömét. Amikor az Úr így betölt, amit elmondtam, amikor a hölgyel találkoztam, és képzeljétek, ez abból a fájdalomból lett egy óriási öröm. Én még mindig ebből élek. Komolyan mondom. Mindig ott van a szívemben. És volt, amikor a gyülekezetbe mentem, olyan volt, hogy a pásztor jött szerdán hozzánk, óriásit prédikált, egy hétköznapi alkalommal, de akkorát, akkor pénteken jött egy ima közösségünk, amikor csak összejövünk, imádkozunk, megtörjük itt a városért, most az angol táborét, ami 2 hét múlva lesz. Tele volt a szívünk, gerjedeztünk, vasárnapra jött, megint a pásztor jött, úgy alakult, akkorát prédikált megint. Délután azt hiszem, mikor, hát én már meg alig kellett készülnem, komolyan mondom nektek, és hogy te van a szívem, van a szívemben, vagy nem tudom, mi van velem, de akkora öröm van a szívemben. És valahol ezt erre vágytam már én. Nem tudom, ti vágytok-e arra a mennyei örömre, amely a mennyből adatik, amit nem tud adni itt a környezet, semmi sem, de az Úr Jézus a Szentlélek által adja a szívemben meg az életemben. Aztán ugye erről a kimoccintásról nem igazán akarok most köztetek beszélni, meg riogatni benneteket. De én úgy gondolom, hogy mindenképpen a Római Levél 11-es részének 19-es versétől szeretném felolvasni. Ha gondoljátok, kikeresitek, ha nem, akkor leírjátok, és majd otthon kikeresitek. Római Levél 11. részének 19-es versétől olvasnám Isten igéjét, amely a következőképpen tudósít Pál apostol írja ezt a római testvéreinknek. Római levél 11. részének 19-es versétől így hangzik a Szentírás. Azt mondod azért, kitörettettek az ágak, hogy én oltassam be? Úgy van. Hitetlenség miatt törettettek ki, te pedig hitáltal állsz, fel ne fuvalkodj, ha nem félj. Mert ha az Isten a természet szerint való ágoknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek, keménységét irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben, különben te is kivágattatol. Sőt, azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. És újra visszatérek a szolgálatomnak az elejére, arra kegyelemre, arra a felismerésre, hogy hol lehetsz az Isten kegyelméből. És amikor ez egy életen keresztül elkísér téged, és tudjátok, egy életen keresztül olyan jó volt nekem ez a, talán úgy tűnik, hogy picit hátrányba voltam az életbe a gyengébb képességem miatt. De egyet tisztán tudtam, amit Isten cselekedett az életemben. Azt tudtam, hogy ez így van, és azt tudtam, hogy Isten mivé tett a Szent Szelleme által. Hova tudott engem fölemelni? És folyamatosan látom, ott van az életemben, hogy Uram, én tudom, hogy honnan jöttem, tudom, ki vagyok, tudom, mennyit érek. És mégis könyörültél, mégis kegyelmeztél, mégis kedveztél nekem. És ez mindig ott lebeg a szellemi szemeim előtt. És kell, hogy a szellemi szemeid előtt ott lebegjen az, hogy Jézus úgy szeretett téged és engem, hogy meghalt. Ez olyan erőteljesen jön, és van az úrvacsora közösségetek, újra emlékezhetünk, újra oda jöhet emlékeztető a szellemi szemeink elé, és emlékezzetek arról, hogy nem voltam méltó, de mégis méltóvá tett az Isten. Olyan nyomorék, méfibósetként ott lehetek, olyan nyomorultul, de mégis ott ülhetek a király asztalánál. Én kívánom azt nektek és saját magamnak, hogy lássátok meg ennek a fontosságát. És befejezésül még van egy fontos dolog, amit szeretnék veletek megosztani, ami itt meghúzódik az utolsó verszakban, ez az üzenet. A 6. vers, de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Ez egy picit azért utána néztem, és akkor forgattam a Bibliámat, és azt láttam, hogy a Pergament gyülekezetben a Bálám tanítása volt, ami ott meg volt tűrve a gyülekezetben, a tihatírai gyülekezetben pedig a Jézabel tanítása. És ez egy ilyen összefoglaló név, a nikolaiták tanítása, a szabadosság, hogy minden szabad, és megengedni a közösségben, tehát, hogy lazuljon és táguljon, lazítsa a gyülekezeti életünket. És azt mondja, hogy az megvan benned, hogy avval nem értesz egyet. Szóval az Úr látja a vezetést például. Nem tudok semmit, őszinte vagyok, nem is beszéltem Sándor testvérrel erről. Látja a vezetőknek a lelkületét, indulatát. Látja az én szívemet is, hogy kabán most azt élem meg, hogy mint Mózes és a vének, ott sírnak az Úr sátor előtt. Én is sírok. Otthon. Az Úr meg látja. Higgyétek el, látja. Mindenki a maga helyén, a maga területén. Én nem tudom, érzitek ezt a szellemi fájdalom. Szellemi fájdalom. Nem mindig éreztem ilyet. De most érzek. Szellememben fájdalmat. Amit Pál úgy ír le, tudjátok? Ki nem, ha valaki vétkezik meg, bajba van, ha én nem szenvednék. Azért mondja, hogy sok ezer tanítótok lehet, de atyátok, az csak egy lehet itt, aki által újjá születtetek, aki közben járt úgy, az egy, csak én. Mert szellemi fájdalma volt. ugye írja, mit mond, hogy szeretnék nektek kedvezni, igaz? És mit olvastam, hogy akik jönnek, azok nem kedveznek a nyájnak. Értitek ezt az órási különbséget? Az az igazi szellemi fájdalom, és az már a felebaráti szeretetről beszél, azon a mentő szeretetről beszél, hogy a másiknak a lelke, a szelleme, az megmeneküljön és üdvözüljön. Említettem nektek, hogy járok otthonba, és látogatok időseket, és higgyétek el nekem, hogy az Úr kegyelméből, ugye gyülekezetben nőttem fel, sokat láttam, sokat hallottam azért az Úr kegyelméből, ő a dicsőség is. Tudjátok, mit mondok nektek? 94 éves öreg néni. Nem tudok vele mit kezdeni. Értitek? Nem lehet mit kezdeni. Agyél elmeszedéssel ott van, aranyos, nagyon aranyos. Nem tudok vele mit kezdeni. És avval fejezem be, hogy idejében. Idejében. Azért mondja a Biblia, mindennek ideje van a nap alatt. Rendelt ideje van a nap alatt. És igenis, amikor halljuk Istennek a hívását, meg kell ragadni, amikor még jó az értelem. Látom, aranyosak, örülnek nekem, de azon kívül nem tudok velük mit kezdeni. Volt, amikor úgy tudott Isten megáldani, azt mondta, 94 éves hallgatom, hogy fiatalember, átjött az üzenet, és csak így néztem. De az egy Úr kegyelme volt, hogy valamit megértett. Valamit megértett. És én azt kívánom, hogy lássuk meg az Úrnak azt a meglátogatását. Lássuk meg, hogy az első szeretet az elhagytad, valahol elmaradt, kihűlt, és meg kell ezt újítani. Szóval, hogy térj meg, különben a 7 gyülekezetből 5-nek azt mondja, hogy térj meg. Olvassátok el. 5-nek azt mondja belőle, hogy térj meg. Nagyon érdekes. Azt kérdezzük, hogy miből kell megtérnem, Uram? És az Úr megmondja neked és nekem, hogy miből kell megtérni. Hogy miből kell megújulni. Min kell változtatni az életemben és a te életedben. Hát ami a szívemben volt, ezt megosztottam veletek. Egyszerű üzenetet így kaptam az Úrtól, egyszerűen próbáltam nektek átadni, és hiszem azt, hogy Isten mindig megterít úgy az asztalt, hogy mindenki számára lehessen egy üzenet, ami számára nagyon fontos, és akartam ilyen eszköz lenni, egyszerű eszköz lenni most az Úr kezébe, köztetek, és nem jöttem ékesen szólással, hanem avval az egyszerűséggel, ahogy Isten nekem ezt megnyitotta, ahogy én kaptam, ahogy én vettem, és hogy Pál is mondja, ugye, ahogy vettétek tőlem az evangéliumot, az nagyon fontos, hogy ezt megérezze a hívő ember. Adja a kegyelem, Ura, hogy szívből szívbe és lélekből lélekbe juthasson az üzenet. Ámen.